Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast legújabb adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, és ma Gobodics Tamással, az Autósport és Formula magazin főszerkesztőjével, valamint a Pitfall című magazin műsorunkban is állandó beszélgető partneremmel fogunk tiskurálni egy kicsit. Szia, Tomi!
Szia, Gergő! Köszöntök mindenkit!
A mai adásban egy kis kitekintés következik majd, méghozzá a Rally világbajnokságra. Ugye a Formula Podcastben voltak már olyan tematikus adásaink, amelyekben nem a Formula 1-jel, hanem az autóversenyzés valamely más szakágával foglalkoztunk, csináltunk műsor több ízben. Junior szériákról volt műsorunk, a Formula E-ről, Indikáról, Dakarról, Endurance világbajnokságról, és úgy döntöttünk, hogy itt az ideje kicsit beszélgetni a Rally világbajnokságról is, amire hát több különböző motivációnk van. Egyrészt a bevezetében említett Pitfall műsorunk alatt kommentben jelezték többször, hogy milyen jó az, hogy nem csak a Formula 1-jel foglalkozunk, hanem olyan szériákkal is, amelyekre kisebb fókusz esik, és ugye itt van a VRC, amit itt a Formula Podcast közel 300 adása alatt eddig méltatlanul hanyagoltunk, de ez most megváltozik, és ennek ugye egyrészt apropóját biztosítja az, hogy közeleg a szezonzáró, és mindjárt véget ér az idei évad. No meg az, hogy mindeddig nem használtuk ki, hogy a szerkesztőségünkben van egy igazi rally fanatikus Tomi személyében, és ezért kértem föl őt arra, hogy annak ellenére, hogy hát mind a ketten agyonra vagyunk havazva, hiszen ugye az Autósport évkönyv, valamint a Száguldási Cirkusz című kiadványainkat zárjuk lefelé szép lassan reményeink szerint. Arra kértem Tomit, hogy szakítsunk egy kis időt a rali világbajnokságra. No, hát akkor szerintem csapjunk a közepébe, és beszéljünk kicsit arról, hogy milyen volt az idei szezon, amelyet ugye Kalle Rovanperä, a címvédő nyert meg. Nem olyan, talán mondhatjuk, hogy nem ugyanolyan volt ez az év, mint az előző, ugye ez volt Rovanperä második VB címe, az első tavaly, hát gyakorlatilag a szezon első felében eldöntötte. Ennél most legalábbis ilyen idézőben kívülálló számára azért kiegyensúlyozottabbnak tűnt ez az évad. Jó volt ez a benyomásom, vagy?
Jó volt abból a szempontból, hogy a tavalyi szezonban gyakorlatilag minden Rovanperä szájíze szerint alakult. Minden futamon gyakorlatilag az időjárási körülmények, a gumitaktika, az ellenfelek problémái, minden gyakorlatilag úgy jött össze, hogy abból Rovanperä jöhetett ki jól. Igazából a szezonnyitó után szinte mindegyik futam erről szólt, hogy ami ott történt, az jó volt Rovanperának, és így valóban az év közepére igazából eldőlt az, hogy őt nem lehet megverni. Azért legyünk őszinték, idén is az volt az általános erős sorrend tulajdonképpen a szezon elejétől kezdve, hogy Rovanperát kell megverni, és valószínűleg ő lesz az, akinek a legjobbak az esélyei, de nem kezdett annyira dominánsan, mint tavaly. Két oka volt ennek szerintem. Az egyik az, hogy ez a, hogy mondjam, a listát vezető, vagy a világbajnok, vagy az első helyen álló versenyzőket mindig sújtja egy picit a pályapozíció. Ugye a VRC az úgy néz ki, hogy minden versenynek, ugye háromnapos versenyek vannak, péntek, szombat, vasárnap, és az első napon pénteken mindig a bajnokság állása szerint rajtolnak a versenyzők. És ez azt jelentette, hogy igazából Rovanperä nagy részt elől ment elsőként, ami sok futamon hátráltató körülmény, hiszen neki a legkoszosabb a pálya, neki kellett takarítani a legtöbb esetben ezt a murvás versenyeken a port meg a kavicsot, a havas svéd rallin például neki kellett nyomot vágni a többieknek tulajdonképpen, akik mögötte érkeztek, és ez valamilyen szinten visszavetette őt. Míg például tavaly ez nagyon sokszor úgy nézett ki, hogy amikor ő ment volna elől, akkor mondjuk leesett az eső, és akkor ugye neki még mondjuk tisztább volt a pálya, mögöttebb lövőknek már vizesebb vagy sarasabb, és nekik rosszabb volt a helyzet. Tehát azért tavaly sok mindennek ezért játszott, idén pedig nem, nagyjából így lehetne összefoglalni. Viszont idén neki sem voltak akkora kilengései, nem voltak olyan kimagaslóan extra teljesítményei, mint tavaly, amikor azért ez rendszeres volt, az említett előnyök vagy hátrányok ellenére. Idén viszont nem voltak olyan komoly mélypontjai sem igazából, és érte egy mélypontja volt, amiből annyira azért nem jött ki rosszul, hogy a Finnországban a saját futamán ez valamiért nem megy neki, tehát hogy a finn pilótáknak Finnországban általában jól szokott menni, nagyon speciális verseny, úgynevezett északi verseny, északi stílusú verseny, északi vezetési stílust igényel, amit csak az északi pilóták, finnek, svédek, norvégok, stb. Észtek tudnak igazán magukba szívni, és ott ő még nem tudott nyerni, és idén sem tudott nyerni, mert idén meg felborult, és igazából, hogyha ott ez nem történik meg, akkor valószínűleg már azért jóval korábban el tudta volna dönteni a bajnoki csatát matematikailag is, így viszont ugye csapattársa, a most már lassan örök másodiknak nevezhető Elvin Evans ott tudott lenni tulajdonképpen az utolsó előtti futam, még amikor meg Evans hibázott, és így lett igazából bajnok Rovanpera.
Igen, ugye Rovanpera, hogyha megnézzük a kis életrajzát, akkor azt látjuk, hogy most töltötte be a 23-at, és ez most tényleg azok kedvére, akik nagyon kevéssé vagy egyáltalán nem követik a rallit. Ugye ezt mondjuk, hogy a 23 az döbbenetesen fiatal még mindig ebben a műfajban. Tehát gyakorlatilag ugye itt Rovanpera esetében azt látjuk, hogy 22 évesen lett először világbajnok, amivel ugye a Formula 1-ben is ott lenne a mindenidők legfiatalabb világbajnokainak listájának a tetején, de ez itt talán még durvább, mintha a Formula 1-ben lesz valaki ennyi idősen világbajnok.
Abszolút, hiszen a rally versenyzés az azért mondjuk ki, hogy a felnőttek sportja, nem az irányított kisgyerekek sportága, mint bizonyos formulautós szériák, és ezen nem degradálni szeretném a formulautózást természetesen, csak nyilvánvalóan ott zárt pályán, olyan körülmények között a gokártból kilépve gyakorlatilag az a következő lépés, és tizen pár évesen is gyakorlatilag már lehet formulautózni. Rallizni nem nagyon, nem is szokás. Ugye itt a gyorsasági szakaszok között összekötő etap útvonalak vannak, ahol jogosítvánnyal kell rendelkezni, hogy te autót vezethess. Tehát ott a közúton, a közúti forgalomban a KRESZ szabályok szerint kell, hogy közlekedj, és a rendőr bizony bármikor megállíthat, és elkérheti a jogosítványt, a forgalmit, folyathat vele egy szondát, megnézheti a biztosításodat, stb. Tehát azért ezek elég, hogy mondjam, felnőttes dolgok ahhoz, hogy egy tizenpár éves gyerek mondjuk ezt minden további nélkül meg tudja tenni. De természetesen vannak olyan országok, meg vannak olyan kivételes helyzetek, amikor mondjuk külön engedéllyel valaki versenyezhet. Ilyen volt annak idején Mats Özberg vagy Andreas Mikkelsen, akik ugye mára már rutinos komoly világbajnok autóversenyzők, akik mondjuk a hazai versenyükre vagy hasonló dolgokra megkapták a külön engedélyt. De ennyire fiatalon, mint ahogy Rovanpera belecsöppent ebbe az egészbe, igazából se előtte, se azóta, tehát az ő sem tudta ezt kitaposni másnak igazából, meg nem is feltétlenül kell, hogy kitapossa egyébként. Rajta kívül Oliver Solberg van még, aki szintén egy nagyon-nagyon neves és komoly, sőt, hát konkrétan világbajnok rally versenyzőnek a fia, és ezzel nem az, hogy előjogokat szerzett magának, de olyan elképesztő lehetőségekhez jutott, hogy ő is már tizenpár évesen gyakorlatilag rallyautókat vezethetett, mint ahogy Rovanperáról vannak ilyen videók, hogy 6-7 évesen már rallyautókat vezet.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Jól emlékszem, hogy mindketten mentek Magyarországon is? Még ilyen hát fiatalon?
Rovanpera ugye 2019-ben a Silvester rallyn indult el, és nyerte meg. Akkor
már öreg volt, 19 éves.
Így van, így van. Ugye ő abban az évben lett WRC 2-es világbajnok. És gyakorlatilag ettől a kategóriától búcsúzott azzal, hogy eljött a Silvester Rallyra Magyarországra, és a következő szezont már a Toyota gyári WRC pilótájaként kezdhette meg 2020-ban. Míg Solberg, ugye Európa bajnoki futamon ment itt nálunk, talán 2020-ban, és hát neki az még azért a tanulási folyamat része volt tulajdonképpen. A Solberg most is még WRC 2-ben versenyez, volt már WRC 1-es, tehát Rally 1-es pilóta is, de ott egyelőre ez korai volt neki, és a Hyundai végül is megköszönte neki a munkát, úgyhogy most a WRC 2-ben versenyezett, itt is azért még kicsit látszik rajta, hogy a fiatalság. Tényleg nem akarom itt a rallyt felmagasztani, de ebben a szakákban ez nem úgy van, hogy jön valaki, beleugrik, és mindent víz, ez annál sokkal komolyabb és sokkal összetettebb sporták, kivéve, hogyha Calle-Rovan Perának hívnak, mert hogy Calle-Rovan Pera, jó, nem egyébként, azt is tegyük hozzá, hogy Rovan Pera olyan lehetőségeket jutott, amiket senki soha korábban, egyetlen egy pilóta sem. Beszélni fogunk majd érintőlegesen legalábbis Sebastian Loebről és Sebastian Ogierről. Ők annyi idősen, mint amennyi idősen Rovan Pera, már kétszeres világbajnok, ilyen fél amatőr vagy fél komoly rallizásban voltak tulajdonképpen, és azon dolgoztak, hogy hogyan tudnak bármilyen amatőr vagy helyi versenyen elindulni, míg Rovan Pera ugye gyakorlatilag a Toyota gyári versenyzője most már évek óta, és nyilvánvalóan neki mindenki taposta ezt az utat, hogy ő ide el tudja jutni. Teljes joggal abban a szempontból, hogy a tehetsége, tudása az abszolút a legnagyobbak közé való. Csak azt ne felejtsük el, amikor azt mondjuk, hogy Rovan Pera 23 évesen csoda gyerek, akkor azt ki kell mondani, hogy mondjuk mire ő eljutott 19-20 évesen oda, hogy ő gyári WRC pilóta legyen, benne több kilométer, több verseny, több tapasztalat volt, mint nem tudom, a magyar rally versenyzők közül az első 10-nek összesen a pályafutása során, és ezzel most nem mondtam sokat. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyságrendeket kell elképzelni. Mindenkinél tapasztaltabban érkezett meg. Ugye a Form 1-ben is tudjuk, hogy például Lance Stroll, vagy lehetne itt akár másokat is mondani, milyen brutális tesztkilométerekkel a háta mögött ült be egy Form 1-es autóba. Ugye Franz Tost beszélt idén mondjuk De Vries kapcsán arról, hogy ma már mennyire felkészült egy Form 1-es újonc, és milyen komoly teszt lehetőségeket kell, hogy kapjon, mire beülhet egy autóba. Hát itt a rallyban is erről van szó, tulajdonképpen, hogy Rovan Pera megkapta, más pedig nem igazán, de ezzel nem az ő érdemeit szeretném kisebbíteni, csak kicsit helyezzük kontextusba azt, hogy igen, 23 éves, a megtett kilométere és az elfogyasztott versenye, az viszont nem 23 éves kornak felel meg.
Igen, ugye az is jól illusztrálja ezt, amit mondtál, hogy itt egy, hogy egyszerűen talán mondhatjuk, hogy egy idősebb korosztályjátéka ez, mint a formula autózás, hogy az Európa-bajnokságon, az ERC-ben van ilyen, hogy junior értékelés, és ha minden igaz, akkor az 27 éves korig van. Tehát, hogy 27 éves korig számítasz juniornak ebben a szakákban.
Hát igen, ugye...
Ura, és ehhez képest, Rovan Pera ugye épp, hogy betöltötte a 15-öt, amikor igen, már a lett rally bajnokságot megnyerte, ezt nem fejből mondtam, hanem lecsekkoltam, de hogy ez, igen, ott van, nem kellett közúti jogosítvány.
Nem, ott kapott külön engedélyt, ugye Rovan Pera finn, de a finn bajnokságban nem mehetett, a lett bajnokságban viszont engedték, hogy versenyezzen, ezért ott palérozódott, aztán mehetett már, azt hiszem, Olaszországban is egy-két aszfaltos futamon kipróbált, hogy milyen az az aszfalt, mert ugye se Finnországban, se Lettországban nem túl sok aszfaltos verseny van, ott ugye minden murván zajlik, úgyhogy azt is meg kellett neki tanulni, de igen, tehát nagyon korán jutott ilyen lehetőségekhez, és amit mondtál, hogy 27 éves korban még junior valaki, ha azt nézzük, hogy valaki mondjuk 18 évesen szerezhet jogosítványt, és utána indulhat el az élete első rally versenyén valami amatőr szinten, akkor azért láthatjuk, hogy aki 27 éves koráig eljut mondjuk egy Európa vagy világbajnoki sorozatba, az még azért nem egy rendkívül gyakorlott és óriási tapasztalattal rendelkező pilóta.
Hát igen, és ugye azt is emeljük ki, hogy a néhai Colin McRae volt Rovan Pera előtt a legfiatalabb világbajnok, 27 évesen és 3 hónaposan ezt döntötte meg Rovan Pera több mint 5 évvel. Na, és akkor ugye, ha végignézzük a rally világbajnokság elmúlt 2 évtizedét, akkor eléggé hasonlít a Formula 1 elmúlt 1-1,5 évtizedére azt illetően, hogy domináns korszakokról beszélhetünk. Ugye 2003 óta egészen Rovan Pera érkezéséig összesen 3 versenyző nyert világbajnokságot, Sebastian Loeb és Sebastian Ogier, a két francia sokszor, és ugye Oly Tanak volt az egyetlen, akinek sikerült ezt a sorozatot, egész pontosan Ogier sorozatát megszakítani, amíg el nem érkeztünk a Loeb és az Ogier korszak után a Rovan Pera korszakhoz, mármint elérkeztünk a Rovan Pera korszakhoz, kell attól tartani, hogy megint egy évtizeden át egy valaki fogja uralni a bajnokságot, vagy ezt még mindig korai lenne kijelenteni?
Ez nem Roman Perán múlik. Én ezt szeretném leszögezni. És azt is hozzátenném ehhez, hogy a Lőb és az Ogier korszak sem csak kizárólag Lőben és Ogier múlt, mint ahogy a Forma 1-ben a Schumacher korszak, a Hamilton korszak, vagy a mostani Verstappen korszak sem csak a pilótákon múlik. Az nagyon-nagyon-nagyon sokat fog számítani, hogy a WRC jelenlegi, hogy mondjam, kevéssé biztató trendje, amelyre halad ez az egész történet, az milyen irányba indul, majd erről mindjárt fogunk még kicsit beszélni. De jelenleg azt kell tudni, hogy a Toyota, amióta megérkezett a WRC-be, vagy visszatért a WRC-be, ugye 2017-ben az új generációs autókkal tértek vissza, az volt még egy ilyen kicsit visszatérő, meg akklimatizálódó szezon, ott voltak még azért gyerekbetegségek, meg sok mindent ki kellett igazítani. Ugye a 90-es évek legvége óta, azt hiszem 99-ben voltak utoljára, azóta nem dolgoztak ilyen szinten a raliban, sőt nem is volt semmilyen autójuk tulajdonképpen. Nagyon érdekes volt egyébként, bocsánat, egy rövid anekdota, hogy én 97 óta követem a WRC-t, és az volt nekik egy ilyen gyakorlatilag visszatérő szezonjuk akkor is, mert hogy előtte egy orbitális nagy csalás miatt, ami tényleg konkrétan kimondott, és teljesen egyértelmű csalás volt, eltiltották őket. Visszatértek egy autóval, 500 méter híján világbajnokok lettek 98-ban, majd valamiért egy egyébként virágzó és jól működő projektet lezártak, és 99 végén kivonultak megint, és egészen mostanáig nem érezték, úgyhogy nekik erre szükségük van. És most az a Tomi Mäkinen volt a csapatfőnök, és az egésznek a mozgatórugója. Ugye érdekes, hogy a Toyota Japán, a csapat pedig Finnországban van. Tehát Tomi Mäkinen, aki pontosan abban az időszakban, a 90-es évek végén egymás után 4 WB címet nyert a Mitsubishivel, és pont ő ütött el a Toyotát annak idején attól, hogy világbajnok legyen. Akkor, tehát ő vezette ezt az egész projektet, amikor a Toyota most 2017-ben visszatért. És azt kell tudni, hogy azóta, az első évben még nem, és utána igazából minden évben a Toyota a legjobb autó van, hogy kicsit jobban. És ugye 18-ban még a megbízhatósági hibák miatt nem ők nyertek, aztán 19-ben Tanak megnyerte vele azt a WB címet. Aztán Tanak eligazolt ebből a csapatból a Hyundaihoz, ez mérsékelten bizonyult jó döntésnek. Utána Ogier nyert vele kettőt 2020-ban és 2021-ben, és azóta pedig ugye Roman Perra nyert kettőt, és én azt gondolom, hogy ha a Toyotának a fölénye megmarad, akkor nagyon nehéz lesz őt megverni. Ha a Hyundai, mint egyetlen és igazából tényleg egyedüli komolyan vehető kihívó, a következő szezonban nem sokat, csak egy picit tud még javulni, akkor én azt gondolom, hogy ez szoros lehet. Tehát Roman Perra egyénileg nem annyira kiemelkedő, nem annyival jobb mindenkinél, hogy következő évtizedekről beszéljünk, hogy ő mennyit fog nyerni. Szerintem most sem jobb versenyző például, mint Tanak. Én úgy gondolom, hogy ha Tanak ülne abban az autóban, vagy ha azonos autóban ülnének, akkor nagyon kérezetlen a verseny, és nagyon apróságokon múlna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így. Ugye nyilván mondhatod, hogy 2003 óta, nyilván Lőbnek is voltak nehezebb szezonjai, főleg az elején, amikor azért nem biztos, hogy mindig neki volt a legjobb autója, vagy sokkal jobb autója volt a többieknél. Aztán volt jó pár év, amikor igazából nem nagyon volt ellenfél. És ugyanez volt Ogier-vel, neki fordítva igazából az első éveiben volt úgy, hogy a Volkswagennek nem volt ellenfele. Aztán, amikor eljött a Volkswagentől, mert a Volkswagen kivonult a WRC-ből, na onnantól jöttek neki a nehezebb időszakok, és amikor mondjuk technikai hátrányból is tudott két WB címet nyerni, azzal azért bizonyította, hogy ő mire képes. Roman Perra is képes lehet szerintem hasonlóra, de ez itt nagyrészt azon fog múlni, hogy a Toyota fölénye megmarad-e, és itt még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy most itt elmondtam persze, hogy technikán múlik sok minden, igen, de a raliban, meg úgy összességében a WRC-ben még mindig sokkal kevesebb múlik a technikán, mint mondjuk a Forma 1-ben. Forma 1-ben, hogyha megnézzük, mondjuk körönként, nem tudom, 3-4 tizedet lehet találni, pilóták között legyen fél másodperc. Ha 2 másodperccel vagy lassabb, akkor az nem rajtad múlott. Itt a WRC-ben látjuk, hogy Tanak például idén a leggyengébb, és tényleg lesz a leggyengébb, legrosszabb autóval, nyert 2 futamot, meg volt 2 másik dobogós helyezése, és nem szerencsével, meg véletlenek árán, hanem tempóból, tudásból. Úgyhogy itt azért, ha csak kicsit jobb mondjuk a Toyota, mint a többi, akkor is szerintem meg lehet állítani Roman Perrát. Meg ugye hát, ami Verstappen mondott már, hogy ő is nem akar az élete végéig Forma 1-es pilóta lenni, ez már Roman Perrától is elhangzott, hogy nagyon korán kezdte. Nagyon sok idő, energia ez az egész. Nem biztos, hogy ezt ő még akár 10-15 évig szeretné csinálni.
Viszont ugye azzal számolnunk kell, hogy legalábbis amíg itt van, akkor valószínűleg a fejlődési görbéje még meredekebb lesz, mint másoknak, korából fakadóan, hiszen a legfőbb riválisai 34-35-36 évesek, korunkbeliek, mondhatni, igen.
Csak azt akartam hozzátenni, amit az előbb mondtam, hogy mivel rengeteg kilométer és tapasztalat van benne, ezért nem olyan egyszerű ez, hogy a 23 évesen majd milyen meredeken fog fejlődni, mert azt kell mondanom, hogy a csávó mindent tud már most is. Nincs gyenge felülete, nincs gyenge időjárási körülménye, minden helyzettel találkozott már, főleg így, hogy ugye világbajnokként is végigversenyezett egy szezont, tehát a korai rajtpozíció meg a minden már megvolt neki. Igazából nincs gyenge pontja semmi, mindent tud, mindent látott, úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan igazán meredek fejlődési görbeje már neki se lesz, abban igazad van, hogy nyilván ő tovább maradhat, meg több mindent csinálhat még, mint mondjuk akár az említett annak, aki ugye 40-et közelíti.
Nem közelít 40-hez, mert annyi idős, mint én, szóval nem közelít a 40-hez, ezt húzzuk alá. No de, bár ugye Balogh Tomi barátunk szerint a 36 már majdnem 40, de én ezt vitatom. Emlegetted itt többször a Rovanperä riválisait mindenek előtt Tanakot. Néhány évvel ezelőtt, szerintem egy olyan két éve lehetett, amikor az Autosport évkönyvnek csináltuk az évvégi szavazását az 50 legjobb, az év 50 legjobb autóversenyzőjéről, akkor valahogy úgy fogalmaztál, hogy a rali világbajnokság élmezőnye az egy abszolút etalon, és minden idők legjobbjai közt is megállja a helyét ez az élmezőny. Ez az élmezőny, amely jelenleg azt mondhatjuk, hogy teljes szezonos versenyzők közül ugye 4 emberből áll, már rázod a fejed.
Csak ki kell, hogy javítsalak, nem 4 emberről a teljes szezonos.
Bocsánat, azt gondoltam, hogy a versenyzői szinten élmezőny, tehát mennek mások, de nyilván Kacutát oda nem tennénk. Akkor így mondom, hogy akik kiemelkednek a mezőnyből, fogalmazzunk így. Jó. Szóval Rovanperä, Tanak, aki az elmúlt 20 év egyetlen világbajnoka, akit nem Sebastiannek és nem Kallénak hívnak, Elvin Evans, akiről ugye úgy fogalmaztál, hogy az örök második, ugye a harmadik bajnoki ezüstérmét készül begyűjteni, bár azt még be kell biztosítani, és hát ha örök másodikakról beszélünk, akkor ott van Thierry Neuville, aki meg azt hiszem 5-ször volt világbajnoki ezüstérmes, úgyhogy összességében igen, itt nagyon sok második helyezettel van dolgunk. Szóval ők 4 emelkednek ki a mezőnyből, ami a teljes szezonos pilótákat illeti, majd a nem teljes szezonosokat emlegetjük külön mindjárt. Megállja-e, vagy most is így fogalmaznál, mint 1-2 éve, hogy ez az élmezőny, ez kiemelkedik ilyen abszolút szinten. És nyilván ott annyiból volt más, hogyha jól emlékszem, akkor még Sebastian Ogier is full szezon ment.
Hát az egy elég jelentős különbség, igen.
Tudom.
Tehát a sportág történetének top 2 versenyzője teljes szezont megy, azért az jelentősen tudja ezt javítani, megemelni. A kérdésedre az válaszom, hogy nem. Így, hogy 4 emberről beszélünk, így nem. Nem állja meg a helyét az, hogy ez minden idők legerősebb élmezőnye. Egyszerűen azért, mert a 90-es években voltak ennél bővebb és hasonlóan nagy nevű mezőnyök. Ha menne Ogier, meg még azok egy-két ember, aki most már nem megy, vagy nincs lehetősége arra, hogy menjen, de egyébként egy-egy futamon, vagy egy-egy időszakban képes arra, hogy top pilóta legyen, ha ezek most mind ott lennének, akik már nincsenek, de mondjuk 2-3 éve még voltak, akkor én azt gondolom, hogy igen, az lenne a top mezőny, és amikor én ezt mondtam, tényleg szerintem 2-3 éve ezelőtt, az most is azt gondolom, hogy az igaz volt. És valóban ezt úgy kell értékelni, például, hogy Neuville meg egy Evans, nem világbajnokok, tényleg örök másodikak jelenleg, de nagyon-nagyon sok másik érában biztos, hogy világbajnokok lennének. Tehát ők, az ő tempójuk, az ő tudásuk, a megbízhatóságuk, a mindenük, az felveszi a versenyt bárkivel. Nem véletlen, hogy Neuville ugye akármilyen szoros csatákat is tudott hívni Ogier-vel, hogy Evans 2020-ban az utolsó futamon egy kapitális hibával, meg egy véletlennel dobta el a WBC-met úgy, hogy Ogier csapattársa volt. Tehát, hogy ezek az emberek tényleg azt a szintet képviselik. Tanak szerintem ilyen all-time top, nem tudom, nem akarok nagyot mondani, de nagyon-nagyon-nagyon szűken az élmezőnyben van. Többszörös világbajnokok elé is bármikor betenném egy all-time listán. És ez azért jelzi, hogy milyen az eleje. Csak az meg nem értékeli föl igazából ezeknek az embereknek a teljesítményét, hogy mögülük elfogyott a mezőny. És majd erről is fogunk, gondolom, hamarosan beszélni, hogy ez miért van így. Így egyszerűen az, hogyha valaki negyedik ebben a mezőnyben, az már nem egy olyan nagy teljesítmény. Nyilván lehet relativizálni, hogy de mennyire volt az elsőtől, meg milyen háttérrel, meg mi történt, meg minden, oké. Csak az, hogy negyedik vagy, az most már nem akkora dolog, mondjuk egy-két éve még ennek komolyabb súlya volt.
Igen, vagy mondjuk itt most kinyitottam a 4 évvel ezelőtti tabellát, és a mostaniakhoz képest ugye ott volt, igen, Ogier teljes szezon ment, ott volt Chris Meek, vagy Meek-e, vagyis ejtjük szegényt. Köszönöm, ott volt ugye Latvala, majdnem teljes szezon ment Mikkelsen, és úgy lett bajnoki negyedik, hogy nem ment teljes szezont. Dani Sordo ment egy fél szezont, és futamot nyert. Igen, 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 ez valóban kicsit gazdagabb felhozatal, mint az idei. Viszont ugye ezt az idei felhozatalt gazdagította egy nagyon sokszoros világbajnok, Sebastian Ogier személyében, aki ugye a versenyek nagyjából felén indult el, és hát 3 futamot is megnyert, többek között az idei első 2 versenyét, ugye elindult a Monte Carlo rallin, és megnyerte, Svédországot kihagyta, majd elment Mexikóba, és megint nyert. És akkor itt egy kicsit ilyen álnaív kérdést teszek fel, mert a választ már meghallgattam tőled egynél többször, de osszuk meg ezt másokkal is, hogy tulajdonképpen ez beározza a jelenlegi ilyen mezőnyt, hogy hobbiból visszajön egy világbajnok, és amikor kedve támad, akkor versenyez kicsit, és meg is nyeri a versenyek felét, amin elindul. Vagy ugye, hát Sebastian Loeb is még tavaly is beugrott a Monte Carlo rallira, és nyert a szintén beugró Ogier előtt. Tehát az első 2 helyezett a tavalyi Montén nem az állandó mezőny tagja volt, és persze akkor is, hogyha a sportág történetének 2 legsikeresebb versenyzőjéről beszélünk, akkor is ez olyan kellemetlenül néz ki külső szemlélőnek, hogy hát tényleg hobbiból visszaugrálnak és kifújják a mezőnyorrát. Na, szóval ők ennyivel jobbak még mindig, vagy ennek azért más oka is van?
Más okai vannak, hogy rövidre fogjam a választ. Kicsit hosszabban azt tudom mondani, hogy ez megint bizonyos szempontból a rallinak a specialitása. Ez nem úgy megy, mint a Forma 1-ben, hogy akkor beül, nem tudom, kitér vissza, mondjuk visszatér Fernando Alonso, vagy beülne mondjuk 2 futamra, és akkor jó eredményt érne, mert mondjuk Red Bullba ül, és akkor ő jobb, mint akár kicsoda. Vagy nem tudom, utóbbi, Nico Rosberg most visszatérne, beülne a Red Bullba, úgyhogy Verstappen nem indulna, és mondjuk ott lenne vele az elején, akkor mondhatnánk, hogy hiszen Rosberg beáraszta a mezőnyt. Itt azért ez nagyon más, nagyon-nagyon speciális körülmények vannak, és azt azért szeretném leszögezni, hogy Ogier nem egy beugró pilóta. Ő szereti magát így apostrofálni, hogy ő egy ilyen hobbiból versenyző valaki, de nem. Tehát az ő szempontjából arról van szó, hogy azokat a versenyeket hagyja ki, amiken amúgy sem lenne esélye komoly eredményt elérni. Világ életében így volt, hogy akkor tudott mondjuk Svédországban, Finnországban komoly eredményt elérni, amikor olyan autója volt, úgy alakultak a dolgok, sok minden kellett hozzá, de rendszeresen hibázgatott is. Idén, ha megnézed, hogy milyen versenyeket hagyott ki, kihagyta a svéd rallit, kihagyta a finn rallit, kihagyta a szintén északi murvás észt rallit, kihagyta az ezekhez nagyon-nagyon hasonlító Chile rallit, és kihagyta valamire egyébként Portugáliát, ahol tavaly mondjuk összetörte magát, tehát hogy ez nem tudom mennyire játszott ebbe szerepet. És hogy miért tudott például Mexikóban nyerni? Az előbb említett rajtsorrend nagyon jelentős faktor ebben a témában. Elindul a Monte Carlo rallin, ahol ő ott nőtt fel, tehát ez csomószor elmondta, hogy ő ott lakott, ott élt, Monte Carlo hegyeit azt úgy ismeri, mint a tenyerét, és az egy annyira speciális helyzet, az, hogy ott a ilyen, hogy mondjam, a fekete jég például, amit szoktak mondani, hogy mész, és nem tudod, hogy ott befordulsz a kanyarba, ott víz lesz, jég lesz, fekete jég lesz, havas lesz mondjuk a nyom, vagy száraz lesz az aszfalt. És Ogier, meg Loeb egyébként, az a 2 ember, aki ezt mindenki másnál jobban tudja, nem véletlenül ők nyerik magukat halomra ezen a versenyen még mindig. Azt megnyeri Ogier első a bajnokságban. Kihagyja a svéd rallit, ahol elsőként kéne mennie nyomot vágni a többinek, és körülbelül 8. helyre lenne elég, ezt merem állítani. Mivel kihagyta ezt a versenyt, pont hátrányba kerül a nagy riválisokhoz képest, így Mexikóban kedvező rajtpozícióból hátulról tud rajtolni, vagy hátrébről tud rajtolni, és a többiek által letakarított pályán előnyben tud autózni. Hát ezt megint megnyeri, ugye természetesen, nyilván Ogier akkor a formátum, meg amúgy Mexikó specialista is, hogy ez így alakul. Aztán később is például Kenyában tudott nyerni, ahol ez megállta a helyét. Most meg a legutóbbi versenyen például elindult a Közép-Európa Rally, szerintem pályafutás a legrosszabb aszfaltos teljesítményét nyújtotta, semmi köze nem volt az elejéhez, mert hátrébb ment már olyan pályán, aszfalt, hogyha megfordul ez a dolog, ezt nem mondtam, aszfalton az a jó, hogyha elő tudsz menni. Ez egy aszfaltos verseny volt, és ugye ott a levágásokból, ahogy a többiek lemennek az út mellé, kicsit kiegyenesíteni a kanyart, kihordják a sarat, koszt az útra, következő autónak már azon kell elfordulni, nem a jó tapadó aszfalton. Na most Ogier világ életében úgy csinálta egyébként, hogy ő ment elő, mert ugye általában ő vezette a tabellát, és az első napon rengeteg ilyen volt neki, hogy egyszerűen direkt lement az út mellé. Nem indokolta azt az ideális ív, nem úgy volt a leggyorsabb, de azért csak kicsit kicsapdosta a többieknek a sarat, hogy azoknak nehezebb legyen. Idén ő kapta ezt vissza többször is, és már nem is tudott olyan eredményeket elérni. Tehát Ogiernél azt tegyük hozzá, hogy nem beugró pilóta, ő csak azokat a versenyeket hagyja ki, amik egyébként nem tetszenének neki, nem tudna eredményt elérni. Ezzel, hogy ezeket kihagyja, kedvezőbb helyzetbe hozza magát a többi versenyen, hogy ott nagyobb esélye legyen nyerni, és ő legyen a főesélyes, és így azért megmarad neki a motivációja is jobban. Úgyhogy így. Lőbbel kapcsolatban pedig ugye egy futamot nyert, azt a bizonyos Monte Carlo Rallyt, szintén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon speciális helyzetben. Egyébként Ogier nyerte volna azt is, csak defektet kapott. Az az új érának az első futama volt a Hyundai autója, amit egyáltalán nem állt készen. Azon a futamon még jó volt az a Ford, ami belőbül. Tehát, hogy sok minden jött össze neki is, utána semmi eredményt nem tudott vele elérni. Előtte egyébként a Hyundai-jal sem tudott semmit elérni. Azért ez nem ilyen egyszerű. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem árazza be a mezőnyt, az, hogy ők visszatérnek és nyernek, megvan az oka. Ogier ugyanúgy edzésben van, ugyanúgy tesztel, ugyanúgy mindent csinál, csak mondom, kihagyja azt a párfutamot, ami nem tetszik neki, úgyhogy azért ez nem ilyen könnyű. És hogyha végigmenne, akkor most ez megint erős, de én azt gondolom, hogy ha végigment volna tavaly és idén is a teljes szezont, nem lett volna világbajnok egyik szezonban sem.
Ezt akartam kérdezni pontosan, hogy értékelhetjük-e úgy, hogy gyakorlatilag lemondott világbajnoki címekről, de akkor talán nem.
Bocs, egy dolog még ehhez, hogy annak idején pont Ogier akadt ki még beugrásai miatt. Abban az évben a Citroën nem ment teljes gyári szezont, csak néhány futamon indította Miket, aki ugyanilyen okokból a nekifekvő futamokon indult, az autónak fekvő futamokon indult, kedvező rajtpozícióból indult, és Ogier tajtékzott, hogy a VRC micsoda egy, nem tudom micsoda, hogy ezt miért engedi, ez így miért jó. Hát őt, mint Ogiert hülyének állítja be Chris Meek, meg a Loeb, meg bárki, aki beül egy-egy pár futamra, mert a laikus néző azt látja, hogy hát a világbajnok negyedik, a beugró ember meg megnyeri a futamot. Hát ez mekkora hülyeség. Hát most Ogier ezt megfordította egy picit itt az elmúlt két szezonban, és ezzel próbál élni.
Igen, szóval csak azt akartam itt felvetni, hogy egy Loeb távozása szintén kicsit váratlan volt, ugye ő először a túrautózás felé vette az irányt, azt lehet, hogy kár volt, viszont a telepraliban, utána ugye a rallycrossban is világbajnoki mezőny tagja volt, a telepraliban meg egészen kiemelkedő, amit produkál, és hát hogy azt is mondjuk, hogy Sebastian Loeb legjobb tudomásunk szerint az egyetlen autóversenyző, aki négy különböző szakákban nyert világbajnoki futamot, ugye rally, túrautó, rallycross és tereprally. Na de, ugye Loebet gyakorlatilag ez vitte el a rally VB-től, valószínűleg ez volt a fő motiváció, hogy más kihívásokat keresett, és Ogier kapcsán is lehetett rázod a fejed megint. Nem baj, azért a mondatot befejezem, majd aztán reagálsz. Ogier kapcsán is lehetett sokat hallani az elmúlt években az endurance versenyzésről, is indult tavaly Le Mans-ban, aztán ez a sztori úgy megszakadni látszik. Na de akkor miért ráztad a fejed Loebre, és mit tartogathat a jövő Ogier számára?
Loebet nem feltétlenül a más kihívás vitte el, inkább a rallyban jelentkező új kihívások elől megfutamodás, vagy azt már nem vállalta be. Tehát ez úgy nézett ki, hogy 2011-ben Loeb és Ogier csapattárs lett a Citroennél. Ogier még a fiatal, ide nekem az oroszlánt is pilóta, Loeb pedig nyilván az uralkodó, sok-sok éve egyeduralkodó világbajnok. Ogiert ez annyira nem zavarta, hogy ki mellé ültették oda, és ugye nagyon sok futamon fogta, és neki ment Loebnek. és csináltak olyan hibákat mind a ketten, hogy 2 perccel vezettek a mezőny előtt, de egymást szét akarták taposni, és mindketten hibáztak, belementek egy defektbe, stb. Lőpt ajtékzott, és eltakarította onnan gyakorlatilag Ozsiét, akit kirúgott a Citroën. Annak ellenére, hogy Ozsié az első gyári szezonjában gyakorlatilag VB címért csatázott Sebastian Loebben, bárki kapott tőle, de ennek is voltak azért árnyalatai. És a utána évben ugye Ozsié off, teljesen parkolópára került, nem is kapott gyári ülést sehol, azért ezt ízlelgessük, hogy ez micsoda. Ugyanis aláírt a Volkswagennel 2012-re már úgy, hogy csak 13-ban szállt be a Volkswagen. Azt tudhatta már Loeb is, hogy a Volkswagen nem úgy fog megérkezni a Rally VB-re, hogy akkor esetleg legyünk utolsók, vagy valami majd történjen. Azt is tudta, hogy Ozsiének milyen motivációi vannak, Loeb pedig már nem volt fiatal akkor sem. És még 12-ben úgymond behúzta azt a VB-címet, úgyhogy nem nagyon volt megint ellenfele senki, és azt is tudta, hogy a Citroën már kifelé kacsingat ebből a történetből, a Volkswagen nagy motivációval, nagy erővel jön, és Loeb ott egy jó időzített pillanatban 13 év végén azt mondta, vagy 12 év végén azt mondta, hogy köszönöm, a Volkswagen már nem várjuk meg, itt ezen a ponton véget ér a történet, és majd autózok máshol, ahol szeretnék. Egy-egy futamra még egyébként beszállt, volt, hogy nyert, volt, hogy összetörte, volt, hogy kikapott, az már nem volt annyira egyértelmű, és nem véletlenül hagyott ki utána jó pár évet. Mielőtt újra rákapott az ízére a visszatérő Citroënnel egy néhány futam erejéig. Ami pedig Ozsiét illeti, én azt gondolom, hogy ez jó neki, ami most van. Tehát ezt úgy élvezi, csinálja, minden rendben van, a sikerélménye megvan, teljes évet én biztos vagyok benne, hogy nem fog vállalni, nincs miért, hogy azt vállaljon. Család, kisgyereke van, építkeznek, idén ezt többször elmondta, hogy az neki a versenyek közötti felkészülés, hogy a németországi lakását építi a kisfiával együtt, úgyhogy ő szerintem így ezzel megvan. Nincs neki arra szükség, hogy elmenjen Finnországba, meg Svédországba, beessen a hófalba, ott lapátolja ki az autót, utána magyarázkodjon azért, hogy hányadik lett, meg miért kapott ki, meg miért esett el, tehát nincs neki erre szüksége. Őnek ez így rendben van. És én nem gondolom, hogy nagyon más szakák felé ő nyitna neki. Ez az évi 7-8-9 futam, amit tud menni a VB-n, Rally VB-n, ez neki elég lesz. Aztán, hogyha kap valami olyan extra lehetőséget valahol, valamiért, akár ugye Endurance-ban, nem tudom, hogy miért kapna, de akár egy-egy beugrást el tudok képzelni, többet nem nagyon.
Hát értem. Na, és akkor beszélgessünk kicsit a jövőről, ezúttal nem Ozsié, hanem a bajnokság jövőjéről. Ugye szóba került, hogy az élmezőny nagyon-nagyon szűk, és nem csak tehát maga az élmezőny főleg, de hogy teljes szezonos versenyzőt is, bár most már félve mondok valamit, mert mindjárt megint kiavítasz, de jól számolom, akkor 6-an futottak VRC-vel, vagy Rally 1-es autóval full szezont, ami hát döbbenetesen kevés. Ugye 3 gyártónk van, a Ford, a Hyundai, bocsánat, M-Sport Ford, azt hiszem ugye precízen így a gyártó neve, vagy ez a gyártó neve, van a Hyundai és van a Toyota. És ugye volt itt Citroën, volt itt Volkswagen, a régebbi időkre, meg hát persze lehetne Subarutól kezdve nagyon sokféle gyártót említeni. És ez olyan aggasztóan kevésnek tűnik ez a 3. De gondolom ebbe legalább igazam van, ha másban
abszolút
nem is.
Köszönöm. Abszolút igazad van, sok másban is egyébként, de ebben mindenképpen igazad van. És azt tegyük az, hogy nem kellene sokkal több. Tehát itt nem arról van szó, hogy 10 csapat kellene. Tehát nem kell nekünk egy új hypercar kategória, ahol aztán mindenki hirtelen feltétlenül be akar szállni. Voltak itt ilyen kevésbé komoly próbálkozások, mint például a Mini pár évig erőlködött, Szordóval, Mikkel, stb. Voltak ugye korábban Seatnak egy projektje, például a Cordoba VRC-vel nem igazából lett az sikeres. A Hyundai-nak az első próbálkozása annak idején az Accent VRC-vel szintén egy ilyen mezőnyvégi történet volt. A Mitsubishi, mikor bejött a VRC-korszak, akkor ugye elkopott az autó, már nem volt megfelelő. A Skoda jó sok pénzt beleölt a történetbe, aztán azt hitte, hogy rossz az autója, majd kiderült, hogy a pilótái voltak rosszak, de akkor már mindegy volt.
Jaj.
Tehát nem, hát ott volt egy ilyen gyakorlatilag, hogy eldöntötték, hogy ők nem tudnak jó autót csinálni. Utolsó, már megvolt a kiszálláshoz szóló döntés, minden. Majd beütették a nyugdíjból visszahívott Colin McRae-t, aki hozott 2-3 extra eredményt azzal az autóval, és kiderült, hogy igazából nem az autóval voltak ott problémák, hanem azokkal, akik vezették. És tehát az arany korszakban, tényleg 90-es évek második fele, 2000-es évek első fele, szerencsém volt ebből a szempontból, hogy én pont akkor kezdtem el követni az egészet, amikor ez működött. Mondjuk a öngyártó volt, nem akarok ezzel sokat mondani. Nem feltétlenül az hiányzik, hogy sok különböző autó legyen. Az hiányzik, hogy abban az időszakban például, és most nem akarom megint hosszúra ereszteni, igyekszem röviden összefoglalni tényleg, csak hogy megvilágítsam a problémát. Abban az időben, a 90-es évek második fele, voltak gyári csapatok, és voltak privát csapatok. Volt mondjuk a Toyotának az előző évi autója például, az elérhető volt mindenki számára. Bizonyos esetekben akár az évinek egy ilyen butítottabb verziója is. Mondjuk egy Markus Grönholm, aki ugye utána később kétszeres világbajnok lett, azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy évben összekaparta a pénzt 3-4 nekifekvő VB futamra, ugye finnpilóta volt, ment Finnországba, Svédországba, stb. Stb. Bérelt egy ilyen autót, és azzal tudott mondjuk dobogós helyezést elérni egy világbajnoki futamon, vagy tudott ötödik lenni, vagy valami. És az elmúlt években, és nem mellesleg, ugyanilyen autókkal mentek mondjuk a nemzeti bajnokságok, vagy az Európa bajnokság. Most az volt az elképzelés már hosszú évek óta egyébként, most már ez nagyon sok, tehát szerintem ilyen 10 éve, vagy akár, de olyasmi kb. Az elképzelés, hogy a VB csúcs kategóriája egyedülálló kategória legyen. A nézők olyan autót ne láthassanak máshol, csak hogyha elmennek egy VB futamra, kifizetik a jegyet, vagy a VRC plusz előfizetést, vagy most már Rally TV, mindegy, stb. De ezzel azt tölték meg, hogy nincs lehetőség arra, hogy privát csapatok felduzzasztják gyakorlatilag a mezőnyt. Ez megszűnt. És amióta hibrid autók vannak, ugye tavaly óta, pláne nem is akarják odaadni, nem is adhatják oda a hibrid rendszernek üzemeltetését privátoknak. Nincs ilyen. Most a Fordnál volt idén ilyen ötlet többször, hogy ugye ilyen fél, tehát ők, mint gyártó, üzemeltették az autót, de bérbe adták, úgymond privátoknak. Ez nem lenne egy rossz irány, hogyha erre lenne fogadóképes, meg fizetőképes.
Bocsáss meg, tehát ez a görög, a luxemburgi és a csilei versenyző, akik indultak, ők akkor nem a Ford gyári versenyzői?
Nem. Illetve Gregor Munster, a holland versenyző egyébként, ő valamilyen szinten a Fordnak, illetve az M-sportnak az embere, csak ő Rally 2-es autóval ment, és ezt még fontos hozzátenni, hogy egyébként a Rally 2-es kategória, meg minden az virágzik. Most ez az a kategória, ami egyrészt a WRC 2 ugye ezt jelenti, másrészt az Európa bajnokságon ilyen autókkal mennek, valamint az összes nemzeti bajnokságban ezek vannak. Ezekből sok-sok ezernyi autó létezik, nincs köztük nagy különbség. És gyakorlatilag ez sikerült, hogy, tehát ez szélesítette ki ezt az egészet odáig, hogy a WRC 2 most már ilyen jól működik, mint most. Csak közben, mivel ezekkel az autókkal sokkal olcsóbban és sokkal egyszerűbben, és hozzá lehet férni, hogy ezekkel lehessen versenyezni, igazából a csúcs kategória az haldoklik jelen pillanatban, és mondom, nem kellene sok egyébként ahhoz, hogy ez működjön. Ha lennének privát csapatok, akik ezeket az autókat üzemeltethetnék, lenne mondjuk 2-3, az elég lenne, de vagy legyen az, hogy még egy darab gyártó, de akkor mondjuk mindenki menjen legalább 3 autóval, mert ugye a Hyundai is 3-val megy, de a Toyota is már 4 helyet csak 3-mal, a Ford meg ugye 2-vel ment idén, nem mint gyárival. Ez így a kevés. Tehát most elmész egy VB futamra nézőként, 10 VRC nevezésed van, és abból 2 kiesik, 2 meg tényleg ilyen privát valaki, akit nem annyira érdemes nézni, és mondjuk szombat délutánra lehet, hogy már csak 5 autó van. Meg mondjuk tanak alatt megállt a Ford, meg mit tudom, és akkor már nincs miről beszélni. Az idei VB-nek ezért szerintem a korábbiaknál sokkal kisebb volt az értéke, még a tavaly is jobb volt, pedig már tavaly is látszottak a problémák, és most egyébként minden pilóta, minden csapat feszegeti is azt, hogy gyerekek, ez a szakadék felé megyünk, mert olyanok a szabályok, hogy egyszerűen hozzáférhetetlen mindenkinek. És ez jó lenne ez a rendszer, hogyha lenne 6 gyártó, vagy mondjuk legyen 5 gyártó. De nincs, és nem is lesz. Azért, mert maga az a technológia, amit itt használnak, ez a hibrid rendszer is, hát ez már nem vonzó annyira az autógyártóknak, mint pár éve mondjuk a Formula E. Nincs olyan szinten kitalálva, vagy az utcautózásban hasznosíthatóvá téve, mint mondjuk a WEC, Hypercar-ja. És ami nagyon lényeges, a rally versenyt nem tudod úgy megmutatni a nézőnek, mint egy pályaversenyt. Egyszerűen a rally az több napig tart, rengeteg szakaszon, rengeteg különböző helyen tart. Nem tudod azt mondani, hogy figyelj, üljél le a tévé elé, itt van 2 óra, vagy akármennyi, nézzed meg, ez lesz a verseny. És, itt, ott, tehát, és ez mondjuk egy gyártónak sokkal vonzóbb tud lenni, hogy egy ilyen projektben benne legyen, ahol egyfolytában képernyőn tud lenni, meg beszélnek róla, tévé közvetíti, stb. Hát itt ugye a raliban ez nem kivitelezhető. Hozzáteszem, hogy a rali tévé jelenleg itt vezetítései kimagasló színvonalúak. Az elejétől a végig lehet nézni fizetősen, természetesen az elejétől a végig lehet nézni a VB és EB futamokat is. Ez már egy jó irány, és szerintem ez hozzájárult ahhoz, hogy például az EB-nek a színvonala megemelkedett, ugye otthonos a promóter, illetve a VRC2-nek a színvonala is megemelkedett, csak amiről beszélünk, hogy igazából pont a csúcs kategória nem tud szélesedni, ahhoz ez még önmagában kevés.
No, akkor azt a kérdést tenném még föl neked. Akkor azt most nem teszem föl, hogy milyen gyártó fog érkezni, mert szép is lenne, ha tudnánk a jövőbe látni, de erre nem fogunk tudni válaszolni.
Senki.
Senki. Hát köszönöm, ez kiábrándító volt. Akkor inkább arról beszéljünk még egy-két szót, hogy mire számíthatunk 2024-ben. Sőt, itt összekötök két kérdést. Tehát egyrészt, akiknek most kedvet csináltunk ahhoz, hogy egy minimálisan jobban kövessék a VRC-t, mint eddig, azok egyrészt mire számíthatnak jövőre, másrészt pedig kicsit utaltál már rá, de mégis hogy kell rallit nézni? Tudom, erről egy külön adást lehetne csinálni, mert ugye hogy kell Forma 1-et nézni, leülünk és megnézzük. Itt azért ugye nem egészen így van.
Itt is le kell ülni és meg kell nézni, csak sokat tovább tart, mint egy Forma 1-es futam. Van a Rally TV nevű történet, ez egy csodálatos applikáció. Nem gigantikusan drága havi szinten, főleg, hogyha valaki éves előfizetést tesz, akkor még olcsóbb. És ebben a VB-t, az EB-t, illetve ha valakinek ilyen fétise van, akkor a Rally Cross VB-t is lehet most már követni. Ebben ez azt jelenti, hogy az összes szakasz az elejétől a végéig élőben lehet követni, kommentárral, mindennel. Benne van elérhetőleg nagyon hamar az összes, nem az összes, de a csúcspilotáknak minden belső kamerás felvétel, tehát vissza lehet nézni az egész versenyét akárkinek a 3 napján. Vannak benne összefoglalók, pluszanyagok, stb. Stb. Tehát ezen keresztül, akit érdekel, én azt gondolom, hogy hát most azt nem mondom, hogy január, most semmiképpen se vegyetek Rally TV előfizetést, mert nem lesz verseny. Tehát most hétvégén lesz ugye a japán rally szezonzáró, és nem lesz verseny utána. Januárban lesz a Monte. Onnantól érdemes esetleg megpróbálni, hogy ez mit tud, meg mennyire érdekes. És igazából így, amit meg, hogy mit várjunk 2024-től, most azt a jelentős változás a következő szezonra, hogy Tanak visszaigazolt a Hyundaihoz. Ugye Tanak 2022 végén eligazolt onnan. Oda ment a Toyotához a WBC címe után, lehúzott ott 3 évet, minden évben tele volt problémával, technikai gond, vezetőségcsere, a végére már összeveszett a csapattársával, Növillel, minden baja volt. Stoval kijelentette, hogy ez hülyeség, ez az egész projekt úgy, ahogy van, ennek nincs vezetője, a koreai gyár sem állt mellette annyira, mint ahogy ő szerette volna, és ennek itt semmi hozadéka nem lesz. Úgy döntött, hogy eligazol, elment a Fordhoz, a legrosszabb és legmegbízhatatlanabb autóba beleült, mondom, nyert vele 2 futamot, tényleg extrát ment, de nem jutott vele sehova. És közben a Hyundai-nál a Forma 1-ből jól ismert Cyril Abitbol lett a csapatfőnök, aki megszervezte igazából egyelőre szinte hibátlanul ezt a rendszert, ami ott most működésbe lépett. És ez meggyőzte Tanakat arra, hogy érdemes oda visszamenni, ezek az emberek pedig úgy döntöttek, hogy a tavalyi balhé után visszafogadják. Tehát 2024-ben Tanak újra versenyképes autóban fog ülni, Növillel, egy csapatot erősítve, próbálják legyőzni a Rovan Perra is Evans nevével fémjelzett, illetve hát ugye a szezon mondjuk kétharmadában Ogier nevével fémjelzett Toyotát. És ezt a csatát érdemes ezt figyelni, ez lesz a változás, amire korábban utaltam, hogy ha a Toyota nem lesz annyira kiemelkedő, vagy hogyha a Hyundai egy picit jobb tud lenni, mint az előző 2-3 évben, akkor lehet éles csata a WBC címért Rovan Perával. Szerintem inkább Tanak, mint Neuville, de mind a ketten abszolút képesek arra, hogy nyerjenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jövőre szorosabb csata lesz, és érdemes lesz nézni. Az viszont biztosnak tűnik jelen állás szerint, hogy nem lesz több csúcskategóriás autó. A Hyundai gondolkozik abban, hogy legyen egy negyedik autójuk. Nyilván, aki kifizeti, akkor lehet. Illetve a Fordnál most úgy döntöttek, hogy mivel nem tudnak top pilótát szerződtetni erre az autóra, fiatalokat fognak inkább futtatni. Solberg, akkor ebben mit, Solberg egyébként jó jelölt lehet egy ilyen visszatérésre. Úgyhogy nagyjából ez. De mondom, nézzetek VRC2-t, nézzetek EB-t ugyanezzel az előfizetéssel. Lehet mindent nézni, úgyhogy én csak ajánlani tudom.
És akkor a búcs előtt az utolsó kérdésem, amelyet az EB-t most is említetted, meg többször szóba hoztad, ugye az Európa-bajnokságon szurkolhattunk magyar versenyzőknek idén is. Kik voltak az idei szezonban a kiemelkedő magyar rali versenyzők? Ez pedig többek között azért is kérdezem, mert ugye nem titok, hogy az Autosport évkönyvben összeállítjuk a legjobb magyar autóversenyzők top listáját, és a mai szent napon fog sor kerülni ennek erre a szavazásra. Úgyhogy kérlek egy-két tippet adj nekem, kik a legfontosabbak az idei szezonban, kik voltak.
Ha a VB és EB közvetítéseket meg mezőnyöket nézzük, ugye a világbajnokságon két futamon indult Herzig Norbert, aki a WRC2-ben egyszer pontot tudott szerezni, egyszer pedig kiesett. Hát az utóbbi években ennél sokkal komolyabb eredményeket tudott elérni az EB-n. Úgyhogy a VB nagyjából ennyi, van ott egy Masters Cup nevű történet, ami az 50 pluszos versenyzőknek van, ott László Zoltán ért el eredményeket, de ugye ezt kezeljük a helyén, nem véletlenül az 50 pluszos versenyzőkről van szó. Ami pedig az EB-t illeti, Csomós Miklós volt az a pilótánk, aki letette a névjegyét nemzetközi szinten, tehát tudtunk magyar pilótának szurkolni az említett rally TV-s közvetítésekben is. Nem mellesleg ugye a szezonzárót Magyarországon rendezték, és a magyar futamot is ugye természetesen az elejétől a végéig lehetett követni. Jövőre pedig, ha az információim helyesek, hivatalos erről még nincsen, de én amennyire tudom, meg láttam a terveket, a szezon nyitó lesz Magyarországon, az Európa Bajnokság szezon nyitója, Veszprém-Fehérvár környékén, majd a részletekkel később jelentkezünk. Szintén lehet majd nézni ezen a történeten, meg hát érdemes kimenni és megnézni a helyszínen a versenyt. Ami pedig a pilotákat illeti, ugye Csomós Miklós volt az, aki a csehországi legendás Barum Rally második lett, ezüstérmet szerzett, és kis hiány megnyerte a Rally Hungary-t. Volt neki egy hetedik helye Rómában, meg egy-két jó eredménye. Úgyhogy igazából jövőre is valószínűleg ő lesz az, akinek szurkolhatunk Európa-bajnoki szinten leginkább. Illetve Vince Felit szeretném kiemelni, aki ugye a Rally Hungary-n szerzett egy nagyon értékes második helyet, több gyári pilótát és kiemelt versenyzőt megelőzve. Úgyhogy ő volt még ilyen pilótánk. Kisebb kategóriában RC4-ben például az első kerekesek között Hangodi Bendegúznak szurkolhattunk néhány futamot, nyert is egy futamot egyébként ebben a nem túl népes, ugye ez egy junior kategória tulajdonképpen, ugye Hangodi is még juniorkorú. Úgyhogy így még néhány versenyzőnk próbálkozott, László Martin például 3 alkalommal pontot is szerzett abszolút értékelésben, úgyhogy az előbb említett Rally TV és előfizetés, bár most már szerintem lassan ki fog nekik számlázni valami marketing díjat, mert annyit emlegettem őket, tehát ott magyaroknak is tudunk szurkolni ezeken az EB futamokon, mindenképpen érdemes követni ezt a csodálatos szakágat, amire nem tudtam még rászoktatni a szerkesztőség minden tagját, de ez óriási célom itt a közeljövőben.
Hát ez az adás is ezt a célt szolgálta, és bízunk benne, hogy a Formula Podcast legalább néhány hallgatójának sikerült kedvet csinálni a rally a korábbinál intenzívebb követéséhez. Tomi, nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól, egymástól nem, mert ugye 23 perc múlva kezdjük rögzíteni a Pitfall című műsort, és még 26-ször fogunk ma telefonálni a készülőben lévő könyveink kapcsán. Minden esetre a Rally-ról mára ennyit. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ne felejtjétek, hétvégén Las Vegas-i nagydíj, és minden bizonnyal számos érdekes információt találtok majd erről a versenyről a formula.hu-n, a Formula Podcast Facebook csoportban, végül, de nem utolsó sorban a FASZ Autosport és Formula Magazin YouTube csatornáján, ahol megtekinthetitek a hétfő este 7 órakor adásba került Pitfall című műsort is, ha nem tettétek élőben, akkor hallgassátok vissza. Igen, most időzavarba kerültünk, mert ezt vettük föl előbb, de az jön ki előbb. Na, miatt még jobban belebonyolódok, köszönöm még egyszer a figyelmet. Tomi, tök jó, hogy itt voltál, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!
Megjelent a 2024-es Forma 1-es fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.